Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyvének 6. részéből. Ézsaiás könyvének 6. részében az első 10 vers így szól hozzánk. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben. Palástja betölti a templomot. Szeráfok állnak vala felette, mindegyiknek 6-6 szárnya vala, 2-vel orcáját fedébe, 2-vel lábait fedébe, és 2-vel lebegett. És kiált vala egy a másiknak, és mondta: Szent, szent, szent a seregeknek, ura, teljes minde széles föld az ő dicsőségével. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor azt mondtam: jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, kezében eleven szén volt, melyet fogóval vett volt az oltárról. És illeté számat azzal, és mondá: ímé, ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallám az Úrnak szavát, ki ezt mondja vala: kit küldjek el, ki megyen el minékünk? Én pedig mondék: ím hol vagyok én, küldj el engemet. És mondta: menj és mondd ezt e népnek: halván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek. Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be. Ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy ma is téged dicsérhetünk itt a gyülekezetben. Köszönjük néked, hogy téged áldhatnak a szeráfok, a mennyei angyalok. Ők kiáltják neked először és mindenek fölött, és örökkön örökké az áldásnak, a magasztalásnak, a dicsőítésnek szavait. De köszönjük, hogy mi csatlakozhatunk hozzájuk, és noha ők ott, a természet feletti világban, mi meg itt a természeti világban, de ugyancsak zenghetjük mi is a te dicséretedet. Szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. A te dicsőséged ragyog felénk mindenhonnan, Urunk, hiszen megmutattad azt minékünk. Láttuk a történelem színpadán, Izrael történetében, hogy megmutattad, hogy ki vagy te, milyen vagy te. Ragyogott az Úr Jézusban, a te áldott fiadban, akit elküldtél erre a földre. Benne is fölragyogtattad a te dicsőségedet. És nincs más hely, ahol ragyogna ez a dicsőség, mint az egyházad ebben a mostani világban is. Köszönjük néked, hogy mindenfelől körülvesz minket a te dicsőséged, s ránk ragyog, akár a természetet nézzük, akár Krisztust nézzük, akár az egyházat nézzük. Köszönjük, hogy mindenhol fölfedezhető vagy a számunkra. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket hódolni te előtted, magasztalni téged, úgy, ahogy az ének, a régi zsoltár és az újabb dicséret szavaival is tehettük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Köszönjük néked, hogy ezzel az indulattal állhatunk meg most is előtted, és kérhetünk, hogy áldj meg bennünket. Szólj hozzánk a te áldott fiadért. Dicsőítsd meg előttünk újra a te nevedet, az igében, az ige által, szent lelked erejével, hogy igazi imádóid legyünk, igazi hódolóiddá válhassunk. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 153. énekünket lapozzuk fel, s ezt énekeljük. 153. dicséretünket, ami így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő, igaz, egy Isten megismerhet. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 6. részéből olvassuk. Leülve hallgassátok meg Istenünk igéit. Tehát Máté evangéliumának 6. részében, a 9. verstől így olvassuk Jézus Krisztusunk szavait. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, a mi atyánk záró szavaihoz értünk, de ezek ugyanolyan fontosak, mint a kezdő szavak. Mindegyik szó fontos. Most így visszatekintünk a mi atyánkra. Először azt kértük atyánktól, hogy az ő neve szenteltessék meg, aztán azt, hogy jöjjön el az ő országa, és legyen meg az ő akarata, ahogy a mennybe, úgy a földön is. Majd miután az ő érdekeit szolgáló dolgokat kértük az ő számára, őtőle, ezután őtőle a mi javunkat szolgáló dolgokat kérjük, adja meg nekünk a kenyeret mindennapi szükségleteinkhez, szükséges dolgokat szolgáltassa ki nekünk. Ezen kívül adja meg a mindennapi bűnbocsánatunkat is, mert arra is szükségünk van. Kímélje meg minket a nehéz élethelyzetektől, de ha nem, akkor szabadítson meg az azokban ránk törő és tőle elszakítani igyekvő gonosz hatalmaktól és erőktől. Ezek után mondjuk ki ezt a ma is felolvasott záró tételt, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az ámenről majd jövő vasárnap szeretnék még beszélni. Tehát miután kértünk neki, és kértünk magunknak, ezután egy elismeréssel fejezzük be az imádságot, elismerjük atyánk szín előtt, hogy övé mindörökre az ország, a hatalom és a dicsőség. A beteges Isten tagadásnak és önistenítésnek a korában élünk, egy olyan korban, amikor még a keresztény vallás is, most így mondom, egyre inkább kiüresedik és válik egy mindent is, illetve bármit is magában hordozó hig spiritualitásnak a hordozójává, miért mi még mindig mennyei atyánkat istenítjük, és neki mondjuk, hogy tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Elég furcsa jószágok vagyunk mi, csudabogarak vagyunk mi, hogy ilyet teszünk ebben a mostani modern világban, vagy posztmodern világban. Tehát vállaljuk azért bátran a csodabogárságunkat, és dicsérjük a szívünkben is, és a szánkkal is, egyénileg is, és közösségünkben is, ami mennyei édesatyánkat. Ne mondjuk soha a mi atyánkot enélkül a dicsőítő lezárás nélkül. Ebben az záró mondatban minden egyes szót vegyünk röviden szemügyre. Kezdjük azzal, hogy mert. Mert. Ezzel a kis szóval valljuk azt, hogy hitünk szerint a felsorolt kéréseinket, akár az atyára vonatkoztak, akár mireánk, ezeket a kéréseket teljesítheted. Teljesítheted, atyánk. Hát hogy ne teljesíthetnéd, hiszen Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mi tudjuk, hogy meg tudod tenni, hogy megszenteltessék a te neved, eljöjjön a te országod, meglegyen a te akaratod, megkapjuk a mindennapi kenyeret, a bocsánatunkat, elkerüljük a nehéz helyzeteket, s ha mégsem, megszabaduljunk ezekben a gonosztól, mert hiszen tied az ország, a hatalom és a dicsőség örökké. Ugyan mi volna lehetetlen neked? Mert az Istennél semmi sem lehetetlen, olvassuk Lukács 1-ben. Hát neked semmi sem lehetetlen, egyik kérésünk valóra váltása sem az. Mindegy, hogy mekkora erők igyekeznek azon, hogy ne szenteltessék meg a te neved, ne jöjjön el a te országod, ne legyen meg a te akaratod, ne legyen meg a mindennapi kenyerünk, sem mindennapi bűnbocsánatunk, és a gonosz áldozataivá váljunk a nehéz élethelyzetekbe. Téged semmi nem akadályozhat abban, hogy ezen ellenkezés ellenére mégis megtedd, amire kérünk a te fiad által, mert hiszen tied az ország, a hatalom és a dicsőség örökké. Az Úr Jézus azt akarta, hogy ez az imádságunk is, mint ahogy egyébként minden imádságunk elárulja, hogy nekünk tiszta képünk van az atyánkról. Helyes az Isten képünk. Ő van a mennyekben, és övé az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. És ez az imádságaink és a mi atyánk kéréseinek a felsorolása után ezeknek meghallgatása felül is egészen bizonyosakká tesz minket. Egészen nyugodtak vagyunk. Hát ne tudná megadni, amit kértünk magának, meg nekünk? Hát dehogy nem. Hát övé az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Na de nézzük kicsit közelebbről második pontban, hogy mi is az övé. A tied először is az ország. Itt már az elején is mondtam, amikor az a kérés volt terítéken, hogy jöjjön el a te országod, hogy ez az ország szó, ez tulajdonképpen uralkodást, regnálást, országlást jelent. A kormányzásnak a tevékenységét. Egyszerűen úgy tudnánk jobban fordítani a magunk számára, hogy tied az uralkodás, tied a kormányzás. Te vagy az ura a mindenségnek. A te kezedben összpontosul minden szál, hogy így mondjam, amivel irányítod a dolgokat, az eseményeket. Ebben a mostani korszakban és a jövendőben is tied az uralkodás. Te vagy az Úr. Ezzel elismerjük, testvérek, hogy tényleg a mostani világkorszak felett is, meg a következő felett is egyébként, egyedül a mi mennyei atyánk uralkodik. Egyedül ő uralkodik. Nem emberek urai ennek a mostani korszaknak sem. Soha nem emberek kezébe vagyunk. Megbecsüljük az embereket, akiket Isten fölibénk állított. Tiszteljük is őket, és engedelmesek is vagyunk a világ urainak, amíg nem kérnek tőlünk olyasmit, ami Isten igéjébe ütközne. Mert akkor azt mondjuk, hogy Istennek kell inkább engedni, atyánknak kell inkább engedni, mint embereknek. Mert ő áll a leghatalmasabb emberi úr felett is. Ha igent kellene mondani igellenes dolgokra, akkor nem mondunk igent, hanem nemet mondunk. Akkor is, hogyha ez sokkal nehezebb, és talán valamivel könnyebb lenne megalkudni, és hallgatni, vagy eladni a lelkünket, akkor is, hogyha az igen szenvedéssel jár, vagyis előnyökkel jár, és a nem szenvedéssel, hátratétellel, esetleg még halállal is, mert volt erre is már precedens a példa a történelemben. De hát csak jobb emberekkel összetűzésbe kerülni, akármilyen hatalmasok is legyenek, mint az ő urukkal, az ég és föld urával, a mi mennyei atyánkkal. Tehát imádságunk végén, mint egy meghajlunk a mi édesatyánk előtt. és megvalljuk azt, hogy ő ennek a világnak a kormányzója, a kormányzója. Az ő kezében van az uralom. Mindegy, hogy a természet világát nézzük, mindegy, hogy az emberiséget tekintjük, mindegy, hogy az ellenségeit nézzük, vagy éppen az ő népét tekintjük. Ő az egész univerzumnak, amit teremtett, az egésznek a kormányzója, az ura. Tied az uralom. Te vagy az Úr. Te vagy a szuverén Isten, aki teljesíteni tudod minden kérésünket. Egyébként Isten ezt az ő mindenható uralkodását, ezt szemléltette nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Ugye Jézus mondta ezt, emlékezzünk mindig erre, hogy aki engem látott, látta az Atyát. És látjuk az Úr Jézusban, hogy ő mindennek ura volt. Ő is uralkodott akár a tengeren, amikor vihar volt, lecsendesítette a szeleken, uralkodott a betegségeken, uralkodott a halálon, amikor föltámasztott halottakat, amikor maga is feltámadt a halálból. Uralkodott, amikor bűnbocsánatot adott, uralkodott, amikor a sátántól vagy a démonoktól szabadított meg embereket. Egyszerűen önálló ez egy természetes és könnyed módon valósult meg, uralkodott. És olyan csodálatos, hogy ami benne látszik, ez az uralkodás, ez az az Atya uralkodása. Ilyen az Atya uralkodása. Így uralkodik az Atya. És talán még egy dolgot el kell itt mondanunk, hogy amikor kimondjuk azt, hogy tied az országlás, az uralkodás, te vagy az ura a mindenségnek, akkor ebbe a mindenségbe beleértjük az egyházat is. Az egyháznak is ő az ura egyedül, nem adta át az egyház vezetését senkinek. Pontosabban megbízott egyes szolgákat, hogy vezessék a gyülekezeteket, de az egyháznak az abszolút uralmát magának tartotta fenn. Nem csak az egyháznak az ura, hanem a hitetlen embereknek is ura. Mindegy, hogy mit mondanak a hitetlen emberek, testvérek a világban, hogy ő rajtuk nem uralkodik Isten, lehet ezt mondani, de akkor is az ő kezébe vannak. Nem lehet ezen változtatni semmit. Körülbelül annyit változtat ez, hogy nem ismerik el az ő uralmát, annyit változtat az ő uralmát, mint a, nem is tudom, mint a Zala megyében ide-oda vándorló hangyák a kínai külpolitikán, mondjuk. Tehát ez jelentéktelen, hogy mit mondanak az emberek az ő uralmáról, vagy elismerik, vagy nem ismerik-e, hiszik, vagy nem hiszik. Ő akkor ura az istentelen embereknek, és látszik az egész Szentírásból, hogy irányít ővele, őt nem is ismerő, ővele nem is törődő világ urakat tulajdonképpen, mint egy Nabukodonozor például, a babiloni birodalomnak a vezetőjét. És mi nyugodtak lehetünk, testvérek, nem az a hitetlen embereké a világ uralma. Nem ők irányítanak. Isten uralkodik fölöttük is. Az egyház fölött is. És igazából magunkat is értsük ebbe bele, az egész konglomerátumba. Mert hát fölöttünk is elismerjük az ő uralmát. Fölöttük is. Fölöttünk is. Önmagunk fölött. És valójában nemet mondunk arra az indulatunkra egyébként, ami bennünk is erősen sajnos fölbukkan, hogy mi vagyunk az Úr. Legalább az életünk ura, de sokszor mások urai is akarunk lenni. Mi azt mondjuk most, nem a miénk az uralom. A tied az országlás. Te vagy az ura mindennek, atyánk. A miénk is te vagy. Meghajlunk előtted. De nézzük a második dolgot, testvérek. Hiszen azt mondja, tied a hatalom, tied az uralom, az uralkodás, tied a dünamis, az erő, mondja Jézus. Mondjátok ezt az atyának. Ezen erő nélkül nem tudná érvényesíteni az ő uralkodói akaratát, ám mivel ővé az erő, a hatalom teljessége tulajdonképpen, a teljhatalom, ennél fogva bármit akar, bármikor megteszi, megvalósítja azt. Ezért mondja Isten, hogy véghez viszem minden akaratomat. És ezért mondja a már előbb idézett Nabukodonozor őróla, hogy nincs senki, aki megfoghatná a kezét, és számon kérhetné őt. Mert ővé a hatalom, és az ő ereje, az ő hatalma határtalan, mérhetetlen. Ezt az erejét is Isten megmutatta, hiszen ezzel teremtette, és tartja fenn, és irányítja is a világát. Azt olvassuk a Zsoltárok könyvében, hogy az ő hatalma által, az ő ereje által teremtette a világot. És olvassuk, hogy ezáltal az erő és hatalom által hatalmas szavával tartja fenn a világ mindenséget, létezteti azt a világot, amiben élünk mindnyájan. Ez a hatalom mutatkozott meg egyébként az Úr Jézus Krisztusban. Megint ő hozzá szálljunk gondolatba, mert ahogy mondtam, ő benne jött az Atya erre a földre, és benne ott látszik, hogy az ő hatalma mindenre kiterjedt. Említettem már az előbb a betegségeket, halált, bűnt, sátáni, démoni erőket. Ezek nem győzhették le őt. Egyedül akkor győzhették le őt, amikor megengedte ezt. A mi érdekünkben egyébként, hogy megváltson minket, akkor úgymond lemondott a hatalmának az alkalmazásáról, és fölvállalta azt végső gyengeséget és erőtlenséget, hogy keresztre szögezhessék. Hogy minket megbékítsen Istennel, és Isten megbékítse velünk. És híddá legyen közte és köztünk, és mi megbékélhessünk Istennel. Ő meg megbékéljen velünk. De aztán utána rögtön, amikor elvégezte a munkáját, rögtön megint megmutatta a hatalmát, hiszen harmadnapra legyőzte a halált. Feltámadt a halálból. És ha ránézve, testvérek, érzékeljük, hogy ez a hatalom, ez egyszerűen a mi számunkra fölfoghatatlan. Mindegy, hogy hiszünk benne, vagy nem hiszünk benne, fölfoghatatlan. Sőt, már-már ijesztő. Már-már ijesztő lenne, ha nem látnánk Jézusban, hogy az Atya hogy alkalmazza a hatalmát. Mert megszoktuk ebbe a világba, hogy aki hatalmas, az basáskodik, uralkodik, pattog össze-vissza, aztán irányítgatni akar mindenkit. És ebből általában nagyon rossz dolgok szoktak kisülni. És gondoljuk, Isten is, ha ő meg még nagyobb hatalom, akkor ő meg még félelmetesebb. Ha ő még nagyobb erővel rendelkezik, akkor ő még félnünk kell tőle. Nem lehet, hogy valakinek ekkora hatalom összpontosuljon a kezébe. A hatalmat meg kell osztani a földön is, és egymást kell ellenőrizzék a hatalmi ágak is. Hogy ő benne meg ott van a hatalom teljessége? Az erő teljessége? Hát ez ő a világ diktátora, vagy micsoda? Féljünk tőle. Nem kell félni. Éppen azért nem kell félni, mert Jézusra kell néznünk, és ha Jézusra nézünk, látjuk, hogy hogy alkalmazza, hogy használja ezt a mérhetetlen hatalmat. Ártott valakinek Jézus a hatalmával? Ártott, amikor megbocsátotta valakinek a bűneit, az ő isteni erejénél fogva? Ártott, amikor a halálból kivett egy kis leányt, és visszaadta a szüleinek? Ártott, amikor megmentette a tanítványait a viharba? Vagy amikor leprás embereket gyógyított meg? A hatalmát, igen, a maga dicsőségének a felragyogtatására, de ugyanakkor, ugyanabban a pillanatban a mi javunkra használja. És látszik az, hogy nála ő nincs a hatalmától megittasulva, hogy így mondjam. És nem él vissza ezzel a hatalommal, hanem valami mérhetetlen bölcsességgel és szeretettel használja. Ismétlem, önmaga nevének a fölragyogtatására, de ugyanakkor az emberek javára. Hát nyugodtan mondjuk ezt is, hogy tied az országlás, az uralkodás a mindenség fölött, mert tied minden hatalom, a teljhatalom a tied az egész mindenség fölött. Kikutathatatlan számunkra a te erőd, amivel te rendelkezel. Nem a hatalmas embereké az erő ebbe a világba. Mint ahogy az uralom se az övék, az erő se az övék. Nem is az egyházé, az uralkodás se, de az erő se az egyházé. És nem is a miénk az erő és a hatalom, hanem az övé. Ő a hatalomnak a letéteményese, egyedül ő. És mi ezt, amikor imádkozunk, elismerjük. Tied az országlás, és tied a hatalom teljessége. És mondjuk a harmadikat, és tied a dicsőség. Tied a dicsőség. Nem csak uralkodója mindenségnek, nem csak teljhatalommal, mérhetetlen erővel bír, hanem ővé természetesen a dicsőség is, a doxa, vagy kábód héberül, azt jelenti súly. Súly, jelentőség. Vagyis elismerjük ezzel a szóval, Jézus mondta, hogy ismerjük el, hogy a mi atyánk a mindenségben a legfontosabb személyiség. Sőt, nem is a mindenségben, a mindenség fölött. Mert nem része a teremtett mindenségnek, hanem fölötte áll. A láthatóknak és a láthatatlanoknak fölötte áll, mint ezek dicső teremtője is, de ura is, irányítója is. Ezt nehéz kifejezni más szóval. Övé a dicsőség. Azt jelenti, hogy egyedülálló pozíciót foglal el az egész teremtett mindenségben is, de úgy, mint aki fölötte áll ennek, mint természet fölötti Szent Isten. Ez a szó, egy másik szóval is kiszoktuk ezt fejezni, hogy szuverén Isten. Vannak, akik idegrohamot kapnak ettől, hogyha ezt a szót meghallják, hogy Isten szuverén ura a mindenségnek. Nem tudom miért, mert benne van a Szentírásban ez az egyértelmű tény, hogy ő fölötte áll az egész mindenségnek, és irányítja a mindenséget. Valahogy úgy érzik, hogy zavarja az emberi szabadságot ez. De nem zavar, különös, de nem zavarja. Nem zavarja. Azt csinálunk, amit akarunk. Mondhatjuk, hogy Isten nincs is. Még ez is belefér a szabadságunkba. Mondhatjuk, hogy nem az övé a hatalom, hanem az enyém. Nem az övé az uralkodás, hanem az enyém is. Pökhendi módon járhatunk, kelhetünk a világba, és nem zúdul reánk ezer villám, hogy azonnal agyon csapjon bennünket. És véghez vihetjük a legistentelenebb dolgokat, amiket eltervezünk, nem? Tolszhatunk mindenféle törvényeket, a bűnnek szabad utat engedhetünk a világba, nem? Háborúkat robbanthatunk ki, tömeggyilkosságokat végezhetünk, hazudozhatunk gátlás nélkül. Milyen nagy szabadságunk van, nem? Még meg is térhetünk. Bűnbánatot tarthatunk. Az Úrhoz fordulhatunk. De azért mégiscsak atyánké a dicsőség. Ő áll az egész mindenség fölött, és az egész mindenségben ő az, aki igazán számít. Akkor is, hogyha ezt valaki nem hiszi, és akkor is, hogyha hiszi. Mindegy, hogy hisszük vagy nem hisszük. Nem mi tettük őt azzá, aki, hanem ő eleve az, aki. Istent ebben az ő páratlan egyedülállóságában, ebben a szent páratlanságában látta Ézsaiás prófét. Azért olvastam fel ezt az igét Ézsaiás 6-ból. Hiszen ott lefesti, hogy milyen az Isten. Látja Istent, és rögtön azt mondja, elvesztem, végem van, mert bűnös vagyok. Ítéletre vagyok méltó. De Isten kegyelmes, és megtisztítja őt, és szolgájává teszi. Üzenet közvetítőjévé teszi. Őt látta Ezékiel próféta. Őt látta a maga félelmetes fenségében János apostol Patmosz szigetén a számüzetésbe, leírja a jelenések könyvébe. És mindegyik azt írja le, hogy senki nincs hozzáfogható. Mind ugyanazt mondják, hogy egyszerűen nem bír senki ilyen abszolút pozícióval és ilyen korlátlan potenciállal, amivel Isten rendelkezik. Mindenkit és mindent felülmúl, minden vonásában, jelentőségében, súlyában. Tőle, általa és érte vannak mindenek, mondja Pál apostol a Római Levél 11. részébe. Tehát amikor azt mondjuk, hogy tied a dicsőség, akkor ezt ismerjük el, Isten páratlan pozícióját a mindenségben, illetve a mindenség fölött. Ezt a dicsőséget, hogy az elején az imádságban is megemlítettem, Isten megmutatja nekünk. Olyan csodálatos, hogy ha valaki megkérdezni, de jó, de hol? Hát megmutatja nekünk. Megmutatja nekünk, rögtön rámutathatunk a Bibliára, hogy hát arra legyintenek egyet, hogy a Biblia az csak ilyen emberi mű. Jó, hát legyen az, mindegy. Akkor is ott mutatja meg. Itt van leírva előttünk Izrael története. Izrael történetében hogy mutatta meg Isten a dicsőségét, a nagyságát, a páratlanságát? Egyáltalán az, hogy egy emberből egy népet kovácsolt. Ezt a népet a történelem viharaiba végig megőrizte, pedig sokkal nagyobb népek malomkövei közé volt szorítva. Egyiptom, Babilon, Asszíria, Róma, a görög kultúra világa. És mégis megmaradt ez a nép, mert közülük kellett jöjjön a Messiás. És meg is érkezett a Messiás. És aztán most abban, hogy van egyház, kereszténység a világban, ebbe is az Isten hatalma és ereje van, hiszen nem tudtunk volna magunktól megmaradni, hiszen ahogy régen, úgy ma is, a mostani időkben is olyan áldáz erők fordulnak ellenünk, és olyan gyilkos szándékú erők ki akarnak írtani bennünket, nem csak most, akkor is ki akarták írtani a keresztényeket, amikor elindultunk, még kiskorunkban a fejünkre akartak taposni. De Isten megtartotta ezt az egyházat, mert van hozzá ereje és hatalma, és ez az ő dicsőségének az igazolása az egyház ebben a világban. Még annak idején a Napóleon kérdezte talán a minisztereit, hogy mondjanak neki valami Isten bizonyítékot, és akkor megszólaltott valamelyik, hogy Uram, a zsidók, hát mondhatjuk a zsidók is, de mondhatjuk a keresztényeket is. És ha visszatérünk a Bibliába, itt van előttünk az Úr Jézus Krisztus, akiben megmutatta Isten a dicsőségét. Ő milyen? Ő páratlan, egyedülálló. Ennek ellenére, testvérek, mi tényleg egy olyan világban élünk, ami Isten dicsőségét, hogy így mondjam, a sárba tapossa. Nincs az emberek előtt semmiféle Isten félelem. A felvilágosodás előtt már tulajdonképpen az ókorba elkezdte az emberiség mondani Protagórasz, ugye az ember minden dolog mércéje. Az ember. Aztán jöttek szépen a reneszánsz gondolkodók, és jöttek a humanisták, jöttek a felvilágosodás emberei, nagy tanítói. Homo homini deus, az ember embernek istene, mondta Gyurcsány Ferenc is néhány évvel ezelőtt. És az ember lett a trónra emelve. Egy ilyen világban élünk, még azt mondjuk, hogy hiába emelgetjük az embert a trónra, ez az égvilágon semmit nem jelent. Ez egy illúzió, hogy az ember a világ istene. Mert Isten a világ istene. Ővé a dicsőség, mint ahogy az erő és az uralkodás is az ővé. Ővé a dicsőség. Ezekről a mi kortársainkról profétált Énók, aki Ádámtól számítva hetedik volt, amikor így szólt, ímé eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségéért, melyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, melyel az istentelenek bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik szerint járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek, mondja Júdás apostol. Hát ilyenek az emberek. Mi meg itt vagyunk ebbe a világba, azt mi is ilyeneknek születtünk egyébként. Tiszta kegyelem, hogy már nem ilyenek vagyunk. Hanem azt mondjuk, hogy tiéd a dicsőség. Tiéd a dicsőség, atyánk. Egyedül tiéd. Ez a mi vallomásunk a mi atyánk végén. Vegyük egybe ezt a három dolgot, mert össze is kapcsolja mindegyiket egy és. Mert tiéd az ország, láss, és a hatalom, az erő teljessége, és tiéd a dicsőség. Mindez a tiéd, atyánk. Így válaszolunk a te kijelentésedre. Te mondtad, hogy így van. Jézusunkra nézünk, és azt mondjuk, megváltó Jézusunk, te mondtad, hogy így van. Mi nem magunktól nem is tudnánk kitalálni, hogy kié az országlás, és kié a hatalom, és kié a dicsőség, na kié? Nem tudnánk kitalálni, ha te nem mondtad volna el nekünk, hogy a tied, vagy az atyáé. Mi hiszünk ennek a szónak, és ez egy hitvallás is a részünkről, amikor kimondjuk, hogy mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Hisszük, hogy így van, ez egy hittételünk, egy hitvallomásunk. Ez a tied, atyánk, aki vagy a mennyekben. És van még egy szó, ami itt van a végén. Tied az ország, hatalom, mind örökké. Mind örökké. Eis tus aionos. Mind három, a kormányzás, a hatalom és a dicsőség, mind örökre a tied, mennyei atyánk. Nem a tied volt egy kis ideig, de most már más élet, hanem mind örökre a tied. Időn túl végtelenül föl se tudjuk ezt fogni. Mi nem tudjuk fölfogni, mert ilyen véges porszemecskék vagyunk, azt nem tudjuk, mi az, hogy végtelen. Mind örökké. Odaírjuk egy ilyen fektetett nyolcast, ugye, a dolgot, aztán, hogy ez mit jelent, még csak nem is nagyon sejtjük. De az biztos, testvérek, hogy ez valami nagy dolog. Az atyánké a hatalom, és az uralkodás, és a dicsőség is mind örökké. Mindegy, hogy egyébként mi tényleg mit gondolunk erről, vagy bárki mit gondol erről, mi minnyájan, akárhogy istenítjük magunkat, meg az embert, úgy általában, egyszer a halál utolér bennünket, azt annyi meg egy bambi. Eltemetnek bennünket. Ez a mi nagy hatalmunk, meg dicsőségünk, meg uralkodásunk. Ennyit erről. Ezek vagyunk mi. Halálfiai vagyunk, ahogy megszülettünk. És egyszerűen, testvérek, még azzal próbálkozunk, hogy Istentől magunkra ruházzuk ezeket. Enyém a dicsőség, enyém az uralkodás, enyém a hatalom. Mondjunk, amit akarunk. Mindegy, hogy mekkora filozófus, mekkora politikus, mekkora király, mekkora nem tudom én kicsoda mondja ezeket a dolgokat. Nobel-díjas, vagy én nem tudom milyen díjas. Teljesen mindegy, hogy micsoda. Bolond ember. Bolond. A Biblia szerint ezek a bolondok. Akik magukat, halálfiait föl akarják ruházni mindenféle ilyen attribútumokkal, amik egyedül Istent illetik meg, és az övéi. És fenn is tartja magának. Nem még 20 évig, hanem mindörökre. Ez azt jelenti, hogy ennek, ha visszanézünk az időbe, mindig így volt. Ha előre nézünk az időbe, mindig így lesz. Mi megtehetjük azt, hogy királyokat állítunk, s lesöprünk. Választunk valakit, aztán nem választjuk. Ide teszünk, oda teszünk valakit. Ezt mi megtehetjük itt a Földön, de azon egy fikarcnyit tudunk változtatni, hogy most akkor Isten övé az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Változhatatlanul és elvehetetlenül az övé. Itt ez nem egy ilyen többségi döntés. Ma ez van, hogy amit a többség mond. A többség úgy nyilatkozik, hogy nem istené az országlás és a hatalom a dicsőség, akkor nem az övé. De a többség azt mondta régen Európában, hogy az övé, akkor az övé, jó. De most már ez kisebbség lett, úgyhogy most már nem az övé, most már miénk. Hát ez nem többségi kérdés, nem szavazás kérdése, nem népszavazás kérdés, hogy ki az ország, a hatalom is, mert az az örökké az övé. Értitek? Változhatatlanul és elvehetetlenül. Ez olyan ez a mindörökké itt a dolgok végén, mint hogyha még nagyobb súlyt adna annak, hogy övé az országlás, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, mint egy nagy pecsét rajta. Ezek már önmagukba fénylő szavak, önmagukba gyönyörű szavak, de akkor még oda teszi, mindörökké. Na, akkor tessék. Van nála valaki nagyobb? Az Úr Jézus atya, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, van nála nagyobb? Nincs. Szuverén ura a mindenségnek, testvérek. Jézus tanította, és mi hisszük, hogy így van. Hisszük, és ez igazolódik is egyébként, előbb-utóbb igazolódik a mi számunkra is. Amikor ezt az imádságot mondjuk, megint ide érkezek el, nem csak egyedül mondjuk, együtt mondjuk. Ez nagyon fontos. Mindegyik kérést együtt mondjuk. Mi. Én is mondom, de mi mondjuk. amikor elmondjuk a mi atyánkot, az egész gyülekezet meghajlik az Úr Jézus atya és a mi mennyei édesatyánk előtt, és azt mondjuk, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Mind örökké. Ilyen a mi atyánk. Ez a mi atyánk. Ő a mi atyánk. És akkor most még egyet kérdezek tőletek, hogy van-e okunk arra, hogy békességbe legyünk? Ha már nekünk ilyen atyánk van. Kell bármiért is aggodalmaskodnunk? Vagy beszélgettem itt valakivel az Isten tisztelet előtt, hogy a világ tele van félelemmel. Kell félnünk? Azoknak, akiknek ilyen atya van, bármitől és bárkitől kell félnie? Lehet, hogy meg akarnak minket félemlíteni. Tudatosan, szándékosan, hogy remegjünk, hogy bezárkózzunk. Hogy nem. És a félő, rettegő, szorongó emberrel sok mindent lehet csinálni, jól lehet manipulálni. Ez így van. De kell, hogy mi, akik hívő embereknek valljuk magunkat, kell, hogy féljünk bárkitől, bármitől. Most egyen a fene bennünket, hogy majd mi lesz, ha világháború lesz. Meg mi lesz, ha majd a Covid-nak a 88. hulláma végig söpör az országunkon. Meg mi lesz, hogyha nem tudom, milyen éhínség tör ki a világ mindenségbe. Meg mi lesz, ha elfogy a benzin, meg a gázolaj. Mi lesz? Na mi lesz? Hú, rettegjünk akkor nagyon. Féljünk. Szorongjunk. De ezzel csak azt áruljuk el, hogy nincs hitünk. Vagy kicsiny a hitünk. Hol van a ti hitetek, mondja Jézus a tanítványoknak. Hát hol van? Látjátok ti a ti mennyei atyátokat még? Hát ővé az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hát akkor nektek, és ti úgy szólítjátok, hogy mi édes atyánk, apukánk. Akkor kell féljetek ezentúl? Nem lehet békességetek? Nem lehet nyugalmatok minden viharban, minden társadalmi, meg politikai, meg gazdasági feszültség közepette is? A félelemkeltő médiát nézitek, és akkor ott szorongtok, és ott rettegtek, és akkor szidjátok ezt, meg azt, meg, és belekapaszkodtok emberekbe, mert majd ők védenek meg. Nem. Se emberistenítés, se emberfélelem nem kell, hogy bennünk legyen. Lássuk a mi atyának a dicsőségét, testvérek. Hát mondjuk minden vasárnap, és most itt advent harmadik vasárnapján is teljes nyugalommal, örömmel, békességgel, hogy hát ezt kérjük, és azt kérjük tőled, mennyei édesatyánk a Krisztus véréért. Hát hogy ne kérnénk tőled, hiszen tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, atyánk, hogy tudatod velünk ezt a tényt. Tudattad velünk a Szentírásban, tudatod velünk most is, ahogy így olvassuk az ígét, tudatod velünk a te szent lelked által, aki megpecsételi szívünkben ezt az igazságot. Köszönjük néked, hogy meghajolhatunk előtted, és dicsérhetünk téged azzal az indulattal, amire már a templomba belépve az ígével emlékeztettél minket. Hajoljunk meg előtted, és imádjunk, és dicsőítsünk téged. Valljuk előtted, mennyei édesatyánk, hogy alig-alig értjük ezt a dolgot. Alig értjük, hogy mit jelent az, hogy tied az országlás a mindenség fölött. Alig értjük, hogy mit jelent az, hogy tied az erő teljessége, hogy te vagy a dicsőséges Isten, a Szent Isten, mindörökkön örökké, mindez a három, a tiéd és benned összpontosul. Nem tudjuk fölfogni, Urunk. Ez meghaladja a mi emberi értelmünket, felfogó képességünket, érzésünket. De mégis hadd higgyük, mert Szent Fiad demonstrálta mindezt, és az igében látjuk, hogy valóban a tied az országlás, az erő és a hatalom, a dicsőség is mindörökkön örökké. Köszönjük te néked, hogy nekünk valami halvány sejtelmünk lehet a te dicsőséged felől, hitáltal. És köszönjük, hogy már ez a halvány sejtelem is elég ahhoz, hogy leboruljunk és imádjunk téged. Már ez a halvány sejtelem is elég ahhoz, hogy örvendezzünk te benned. Már ez a halvány sejtelem is elég ahhoz, hogy ne féljünk, és ne rettegjünk, hanem megnyugodjon a szívünk. Ha te velünk vagy, akkor ugyan kicsoda van ellenünk? Van-e valami, ami lehetetlen? Lehet-e nagyobb biztonságban egy ember, aki benned bízik? Nem lehet. Nincs semmi lehetetlen. Valljuk, hogy te vagy, ami hatalmas, felfoghatatlanul hatalmas mennyei atyánk. Köszönjük néked, hogy azzá lettél. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, hogy atyánká lehess az ő véréért, az ő keresztjéért. És érte, mi a családod tagjai lehessünk. Segíts erre, Uram, újra és újra igen mondani. Segíts elfogadni, hogy Jézusért a te fiaid és leányaid lehetünk. Segíts így bizalommal fordulni feléd, szeretettel fordulni feléd, és imádattal fordulni feléd minden alkalommal. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, és készítetted a szívünket a közelgő karácsonyra. Kérünk, áld meg gyülekezetünk további napjait. Ebben az évben légy velünk, Urunk, az előttünk álló ünnepekben is, otthoni készülődéseinket is te áld meg. Imádkozunk a beteg testvéreinkért, hogy gyógyítsd őket, erősítsed őket. Gondozóikat, ápolóikat is te karolt fel újra és újra. Adj békességet és erőt a szíveikbe. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi népünkre, hazánkra. Védjél meg bennünket, Urunk, a te hatalmas karoddal, bár nem érdemeljük. Oltalmazó kezedbe tesszük magunkat. Kérünk téged arra, hogy teremts békességet a földön, azáltal, hogy emberek szívét magadhoz vonzod, és megcsöndesíted őket, megbékíted őket magaddal is és egymással is. Kérünk téged arra, hogy áldásod legyen mi rajtunk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a következőket. Hirdetem azt, hogy ma délután ugyancsak énekel az énekkar a Kárász utcán, és ha jól tudom, akkor most is 5 órakor lesz a találkozó, Tünde néni bólogat. Tehát 5 órakor találkozik a csapat a Kárász utca elején, és egy kicsit emlékeztetjük az embereket arra, hogy miért is van ez az ünnep, meg kire is kellene, hogy tekintsenek az Úr Jézus Krisztusra. Tehát aki szeretne énekelni egy kicsit, azt szeretettel várja az énekkar. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap lesz a advent 4. vasárnapja. Mindig ilyenkor szokott lenni a gyülekezeti karácsonyunk. Most is délután 4 órakor lesz a gyülekezeti karácsony itt a templomban. Mindenkit kérünk, hogy jöjjön, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. De kell teát is csinálnunk, meg süteményt is sütni, és mindig szoktunk ilyenkor egy kis ajándékot adni. És ezért kérem a testvéreket, hogy regisztráljanak, írják föl magukat, akár nekem írjanak egy e-mailt, akár van itt kitéve 2 lap, regisztrációs lap, aki szeretne jönni, és tudja, hogy ketten jövünk, vagy egyedül jövök, írja föl magát. Csak azért, hogy lássuk nagyjából, hogy mégis hány emberre számítsunk a gyülekezet tagjai közül. De mindenkit szeretettel hívunk, mindenkire számítunk, de mégis azért, hogy pontosabb képünk legyen. És kérem a testvéreket, hogy aki tud egy kis süteményt hozni, az hozzon, mert azért ilyenkor mindig elég sokan szoktunk lenni, és nem baj, ha lesz egy kis harapnivaló. Megint úgy igyekszünk, ha jó idő lesz, hogy kimegyünk az udvar, és ott kint éneklünk a végén, és ott lenne egy kis szeretett vendégségünk is. Tehát készüljenek jövő vasárnap délután 4 órára a testvérek. Egyébként a karácsonyi rendünk az majd utána való héten úgy alakul, hogy 21-től 23-áig, vagyis szerdától péntekig este 6 órától lesznek majd bűnbánati előkészítő alkalmaink. 24-e a szombati nap lesz, karácsony délután 16 órakor lesz istentiszteletünk. Aztán karácsony első, második napja, vasárnap és hétfő, amikor 9 órakor lesz mind a két alkalommal istentisztelet. Urvacsorosztással egybekötve. Aztán majd szilveszter következik, szilveszterkor is délután 4 órakor szokott istentiszteletünk lenni, így készüljenek a testvérek. Új év pont vasárnap lesz, úgyhogy akkor 9 órakor tartjuk megint az istentiszteletünket új évbe, ha Isten segít és éltet bennünket. Köszönjük szépen Daninak a verset. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora,